Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Mennyi édesatyám, oly hála tölti el most is az én szívemet, hogy a délutánon is jöhetünk a kereszthez, jöhetünk a te házadba, a te üzenetedért, a te szavadért, a te megigazításodért. Jó atyám, szeretnénk azt az üzenetet most magunkévá tenni, amelyet ma délután nekünk akar szólni. Áld meg ehhez Almási testvért, aki fogja szólni közöttünk az igét, hogy hadd tudja a te lelked által szólni mindazt, amelyet te akarsz a mi életünkkel üzenni. Kérlek, atyám, hogy áld meg a délutánunkat, és áld meg együttlétünket a te jelenléteddel. Amen. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a délutánra egybegyűlt gyülekezetet, és mindazokat, akik élő közvetítésben figyelnek bennünket, és nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm délután is Almási Tibor lelkipásztor testvéremet, akit meg is kérek most az ige olvasására, áldáskérő imádságra és az ige hirdetés szolgálatára.
Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, folytassuk a délelőtt elkezdett ige szakasznak a tanulmányozását, amelyet János evangéliumának 11. fejezetében találunk, és a 45. verstől kezdődően olvassuk az 53. versig, fennállva hallgassuk ezt meg. János 11.45-től így hangzik a történet. Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, előtted állunk, és szeretnénk Bibliánk minden részletéből tanúságokat levonni a magunk számára, és környezetünk értelmezése érdekében is. Arra kérünk, segíts bennünket, hadd történjék ez meg ezen a mai délutánon a mi közösségünkben. Amen. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. A mai két igehirdetésnek az a címe, hogy a nagy hét küszöbén. A délelőtti alkalommal arról szóltam, hogy Lázár föltámasztásának a történetében, amely közvetlenül megelőzte a virágvasárnapi ünnepélyes bevonulást, vajon milyen megszólalásai voltak az Úr Jézusnak? Hatot vettünk ebből szemügyre. Az első az volt, hogy hová helyeztétek őt, tudnillik a meghalt Lázárt. A második, vegyétek el a követ. A harmadik, amely szólt a nőtestvérnek, nem mondtam-e meg neked, hogy meg fogod látni az Isten dicsőségét, hogyha hiszel. A negyedik a mennyei atya felé szólt, amikor az Úr Jézus hálát adott azért, hogy a jó atya meghallgatta őt, mondván, tudtam is én, hogy te mindig meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ezután következett még két momentum. Az első az, hogy Lázár, jöjj ki. A másik pedig, oldjátok fel őt, és engedjétek, hagyjátok menni. Ezek az Úr Jézus örömet gerjesztő és csodát bevezető, értelmező és befejező szavai voltak. Azt ígértem, hogy délután pedig egy ennél kevésbé örvendetes megszólalásoknak a közössége, folyamata jön elénk, ez pedig a fölolvasott igénkben található. Nevezetesen, hogy míg az Úr Jézus ezeket a szavakat mondta el, egyrészt kérdésként, parancsként és imádságként, vajon mit tett az ellenség, az ő ellenfelei, akik lassanként ellenségévé, halálos ellenségévé váltak, vagyis a zsidó népnek akkori generációban uralkodó vezetői. Nézzük tehát, hogy miről is van itt szó. Amikor az Úr Jézus áldozatot mutatott be a Golgotán, amikor ő egyéb csodás cselekedetekben mutatta meg a hatalmát, másrészt pedig tanításával segítette a környezetét, hogy fölismerjék benne a megígért mesiást, akkor ezek a momentumok egytől egyig, mind a három, mint egy vízválasztó, két csoportra osztotta a hallgatókat. Ebben a történet részletben is ezt tapasztaljuk. Egyrészt sokan hittek benne, amikor Lázár föltámasztásának a csodáját átélték, de nem mindenki volt ezzel így. Úgy tűnik, hogy némelyek talán nem örömmel, talán nem dicsekedéssel, talán nem az Úr Jézus fölismerésének, mesiási fölismerésének a bizonyítakaként, hanem talán kritikus szemlélettel mentek el a farizeusokhoz, és elmondták, hogy milyen cselekedetet hajtott végre az Úr Jézus Lázár föltámasztásával. Igen, itt is két csoportra osztott a hallgatóság. Sokan hittek benne, és némelyek voltak, akik nem, és mégis a némely embernek ez a feljelentő momentuma, ez valami egészen különleges eseményre, lelkületre és cselekvésre buzdító hatásként jelentkezik a fölolvasott igében. Igen, vannak olyan igéink, amelyek boldogítóak, amelyek örömre hangolnak bennünket, és vannak olyanok, amelyek meg elszomorító módon hatnak a hívő emberek lelkére, ugyanakkor mégis valamilyen módon tanulságul szeretnének szolgálni számunkra. Sokszor az elővigyázatosságnak a megteremtése, föntartása, vagy éppen folyamatos megőrzése érdekében. Ilyen ige ez a mostani szakasz. Azt olvassuk tehát, hogy e vízválasztónak a másik oldalán álló főtanács vajon hogyan vélekedett erről a csodáról. Azt olvassuk, hogy összehívták az információhoz jutott emberek, a farizeusokat, akik az akkori zsidó politikai életnek az egyik meghatározó pártjaként szerepeltek. Voltak a szadduceusok, és voltak a farizeusok, más pártok is voltak, de ez a kettő váltó gazdálkodásban uralkodott. Amíg a templom működött, addig a főként papokból álló közeg volt az, tanácsrészlet volt az, amelyik a Sanhedrinnek, a fő tanácsnak az uralkodó részét képezték, úgy is mondhatnánk ma, hogy a kormánypártját, és amikor a templom elpusztult, ugye időszámítás után ez 70-ben a római háború után következett be, akkor templom híján a főpapságnak a szerepe visszahúzódott, és a farizeusok jöttek elő, mert a törvény megmaradt, és ennek a magyarázata átvette a templomi liturgiának a hangsúlyait és a szerepét. Ők voltak a farizeusok. Érdekes, hogy a Bibliánkból általában az kerül elénk, hogy az Úr Jézus hogyan, miként és miben ütközött össze a farizeusokkal. Elég, ha valaki föllapozza Máté evangéliumának a 23. fejezetét, és elolvassa. Hét jaj az Úr Jézus részéről az írástudókra és a farizeusokra. Volt bőven tehát olyan dolog, amiben az Úr Jézus nem értett velük egyet, bizonyos dolgokban pedig hasonlított a tanításuk szemben a Jézus és szadduceusok között feszülő tanításbeli különbségekkel. Mert a farizeusok például Azt is tanították, hogy van lélek, szaduceusok ezzel így nem foglalkoztak. Azt is tanították, hogy vannak angyalok, és azt is tanították, ami a legfontosabb most számunkra, hogy létezik feltámadás. A szaduceusok tagadták a feltámadást, a farizeusok nem. Két ilyen egymásnak feszülő, már csak tanbelileg is, és politikailag is egymásnak feszülő közeg, hiszen a szadduceusok azok római pártiak voltak jelentős mértékben, a farizeusok viszont nem. Most mégis egyékenyen árulnak. Érdekes dolog ez, amikor egymástól jelentős mértékben, több szempontból egymással összeegyeztethetetlen csoport, egyszer csak egy közös cél, jelenleg az Úr Jézus támadása érdekében, úgy szoktuk mondani, hogy egyékenyen árulnak, egy követ fújnak, közös nevezőre jutnak. Ilyenkor eltűnnek a különbözőségek, és előjön a közös cél, nevezetesen mit tegyünk, tudnillik, Jézussal. Meg volt határozva, hogy a főtanácsnak, ugye a Sanhedrinnek a szó összetétele azt jelentetti, hogy együttes ülés. Vagyis arról van szó, hogy a 70 tagú Sanhedrin, amely az akkori zsidóságnak a fő bírói testülete volt, 70 tagból, plusz a főpapból, az éppen aktuális főpapból állott. Hogy mégis többes számban szerepel igényben a főpapok kifejezés, az pedig abból adódik, hogy ugyan egyetlen funkcionális főpap volt egyszerre, azonban a korábbi főpapok, azok valamilyen módon tiszteletből és tanácsadóként talán benne voltak mégis a főtanácsban, akik az éppen uralkodó főpapnak voltak a tanácsadói, így is mondhatnánk. Ugye Annás neve jól ismerős előttünk az Úr Jézus peréből is, Annásnak a veje volt Kajafás, aki éppen most a főpapi tisztet gyakorolta. De ne itt kezdjük, hanem tartsuk be az igei sorrendet, vagyis összejön a főtanács, meg volt határozva, hogy hivatalos ülést melyik napon lehet tartani, most nem az a nap van. Meg volt, hogy milyen időben lehet tartani, most nem ez az idő van. Az Úr Jézus perével kapcsolatban többször felvetődött, hogy tilos volt az adott időszakban, az adott helyen tartani az összejöveteleiket, de ha egyszer sürgős dolog van, és Jézus ellen kellene közösen föllépni, akkor nagy volt az egyetértés még az ilyen egyébként fontos kérdésekben is. Összejönnek tehát, és egyelőre csak úgy felszólalnak emberek a főtanács 70 tagja közül. És mit mondanak? Hát az egyik az volt, hogy mit tegyünk, tudnillik, Jézussal. Ez a mit tegyünk nem ismerős nekünk az Új Szövetségből? Csak egy pár példát mondok. Egyszer a gazdag ifjú odament Jézushoz, és megkérdezte tőle, hogy Mester, mit cselekedjem, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. A törvény útján kérdezett, Jézus a törvény útján válaszolt, nem a kegyelem vonatkozásában, a törvény teljesítésének az útját választotta ez a fiatalember, az Úr Jézus pedig ezen az úton akarja végigvezetni, és azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Mit tegyek? Egy ember fölteszi egyes szám első személybe, önmagára nézve, jó szándékkal, és mégis a vége sajnos az, hogy megszomorodva hagyta ott Jézust. Aztán volt egy pünkösdi esemény is, ahol a prédikáció által, amely az Úr Jézusról szól, de a Szentlélek erejével hangzott el, úgy olvassuk az igényben szó szerint, hogy mint egy szíven szúrta a hallgatóságot a prédikációnak az ereje és a tartalma. És akkor ezek az emberek sokan voltak, többes szám első személyben kérdezték, hogy atyám fiai, férfiak, mit cselekedjünk. Ez egy nagyszerű kérdésfelvetés volt, és egy nagyszerű választ kaptak. A válasz pedig az volt, hogy térjetek meg, merítkezzetek be, és megkapjátok a Szent Lelket ajándékul. Aztán tudjuk azt, hogy a filippi börtönőr is föltette ezt a kérdést. Amikor megremegtek az erős börtönnek az alapjai, amikor a rácsok széttörtek, amikor a bilincsek lehullottak, és amikor azt gondolta ez a szerencsétlen börtönőr, hogy egy rabot se talál már, nyilván mindegyik megszökött egy ilyen lehetőséggel élve, akkor fogta a kardját, hogy beledől, inkább ő maga, mint hogy a jogos büntetést végrehajtsák rajta. És amikor Pál azt mondta, hogy állj meg, ne tégy semmi kárt magadban, mert mindnyájan itt vagyunk, ez, meg az, amit eddig érzékelt Páléknál, imádság és ének volt az ő kalodába szorított lábakkal elmondott éjszakai dicsőítése, akkor ez az ember megérzett valamit. Amit hallott, amit látott, és föltette a kérdést. Ő még így kérdezett, uraim, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Nem tudjuk, hogy pontosan mit értett ez alatt, de megint föltette valaki a kérdés, hogy mit cselekedjem. És itt van most a legautentikusabb, a legilletékesebb testületnek a kérdése, hogy mit tegyünk. Az a baj, hogy itt nem ők a szenvedő alanyai, azaz tárgyai ennek a kérdésfölvetésnek, hanem itt valami másról van szó. Jézus a tárgy, és ők akarnak lenni az alany. Mit tegyünk, tudnélik mi, akiknek úgy gondolták, minden hatalom a birtokunkban van, mit tegyünk Jézussal? Nem az a kérdés, hogy ő mit szeretne tenni velünk. Mi mit akarunk tenni vele? Úgy gondolom, hogy azóta is fölvetődhet ilyen kérdés, nem ilyen nyíltan. A világban talán igen. Némelyek részéről talán igen. Bizonyos vallások részéről meg föltétlenül. De hívő emberek részéről is fölvetődhet olykor a kérdés, hogy mit tegyünk Jézussal? Mikor merül ez föl? Amikor Jézus olyasmit tesz, ami nekünk nem hasznos, ami nekünk nem célszerű, ami nekünk kockázatos, ami nekünk akár még kárral is járhat földi értelemben véve a kérdést. Mit tegyünk Jézussal? A kérdés az lenne, mit akar ő tenni velem? Mit akar ő tenni veletek? Olyan jó lenne, hogyha az alanyi és a tárgyi viszonylatot nem akarnánk soha-soha fölcserélni. Mit tesz ő velünk? Golgota előtt vagyunk, nagy hét küszöbén vagyunk, és fölvetődik a kérdés így is, meg úgy is. Ők úgy tették föl, mit tegyünk, hisz ez az ember, figyeljük a fogalmazást, ez az ember sok jelet tesz. Milyen jelet? Mesiási jelet. Délelőtt is említettem, hogy volt három olyan csoda, amely megkérdőjelezhetetlenül minden zsidó vezető és minden közember számára azt jelentette, hogy ha ezt a három csodát valaki megteszi, akkor csodák tekintetében bizonyosak lehetnek abban, hogy ő az eljövendő mesiás Izrael számára. De hát az Úr Jézus megtette már mind a három csodát. Gyógyított vakon születettet, leprás beteget, és halottat is támasztott. Ahogy említettem, az első két halott támasztása olyan lehetett, amit még félre lehetett magyarázni. Hisz egy halotti ágyból föltámasztott Jairus leányára könnyen rá lehetett fogni, nem is volt az eléggé halott. Egy Nain ifjú, akit a halála napján, mert akkor szoktak ott temetni, vitték ki a temetőbe, még mindig lehetett azt mondani, hogy hát, ha csak kómában volt, ahogy ma mondanánk. Hát, ha csak tetsz halott volt. Nehéz volt akkor fölismerni a halált sokkal inkább, mint ma. Azonban Lázárnál már nem volt kérdés. A negyed napja bent van a sírban, hogyha megindultak a bomlási folyamatok már, akkor nem volt kérdés. És ez volt az utolsó csepp a pohárba, ami a sok jelet bekoronázta, és ami a főtanács számára a legnagyobb gondot és problémát okozta, hogy ez a Jézus, ez a Mesiás. De jó-e nekünk, hogy ő a Mesiás? Mit vártunk mi a Mesiástól? Az Ószövetségből világos, hogy milyen Mesiást kellene várnunk, de hol van már az ószövetségi gondolkodás? 400 év eltelt már, mióta Istennek nincs kijelentése Izrael számára, megszűntek a proféciák, ki emlékszik már arra? És ha sok az idő, akkor az eredeti igei gondolatok sokszor az ember elgondolása, kedve és akarata szerint könnyen eltorzul. Mivé torzult el? Nekünk olyan Mesiás kell, aki a mi hatalmunkat nem veszélyezteti, a rómaiakat viszont ki fogja űzni ebből az országból. Időszámítás előtt 63 óta. Tehát amikor az esemény zajlik, akkor közel 100 év óta Palesztina, Izrael, római elfoglaltság helyzetében van. Nekünk ilyen Mesiás kell, gondolta a főtanács. De ez a Jézus meg nem ilyen. Ez a Jézus nem olyan, aminek mi gondoljuk, amit mi szeretnénk, ez nem esik neki a rómaiaknak, nem fog gyűjteni hadsereget, sokan megpróbálták álmesiásként abban az időben ezt, mind kereszten végezte, olykor volt, hogy 20 ezer embert feszítettek keresztre a rómaiak, levervén egy mesiási mozgalmat, úgy írják le a korabeli történészek, hogy nem volt már Izrael környékén elég fa, hogy fölszegezzék oda a renitenseket, de ez a mesiás meg semmit nem akar tenni. Azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való. Mire megyünk ezzel? Ebből csak baj származhat. Mert nekünk nem segít, hanem esetleg jön egy újabb olyan mesiási momentum, amit a rómaiak meg fognak torolni, az még nem lenne baj, de mi leszünk az első vesztesei. Mert ha így hagyjuk őt, akkor mindenki hinni fog benne, eljönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk ezt a helyet, templom, és ezt a népet, tudnillik, Izraelt. És ha nem maradt templom, akkor a szadduceusoknak nincs uralmi bázisa, és hogyha nem marad nép, akkor a főtanácsnak annak vége. Ki fölött uralkodjék, ha nincs zsidóság? Mert jönnek a rómaiak, és tönkreteszik. Ha eképpen hagyjuk őt. Délelőtt említettem néhány példát erre, hogy az Úr Jézust hagyni, az egy nagyon fontos feladata a hívőknek. Talán nagyon kevésnek tűnik, és mégis úgy látszik, hogy még egy Péter is belesétált abba a csapdába, hogy nem akarta Jézust hagyni, hogy Golgotára menjen. Mentsen téged meg ettől az Isten, idéztem az igét délelőtt, nem történhet ez meg veled. És az Úr Jézusnak azt kellett válaszolnia erre az egyébként jó szándékú, de téves, balga péteri ellenállásra, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem gondolsz az isteni dolgokra, hanem az ember dolgaira, pontosabban többek közt a magadéra. Mert ha nincs mester, minek a tanítvány? Mert ha megölik a mestert, a száraz ágon mi fog vajon történni, a követőinek milyen sorsa lehet? Ha eképpen hagyjuk őt. És most egy kérdés. Hagyjuk-e mi Jézust? A főtanács nem akarta hagyni, mert az érdekeivel nem volt összeegyeztethető. Hozzáteszem, az üdvösségével igen, a pillanatnyi érdekeivel, e világi érdekeivel meg nem. És a kérdés azt, testvéreim, hogy hagyjuk-e mi Jézust? Három relációt hadd említsek. Az első. Hagyjuk-e mi Jézust, hogy nem mi akarjunk vele tenni valamit, hanem ő tegye velünk, amit ő szeretne. Mit szeretni tenne velünk? Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Nem itt a földön, hanem oda át. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse, és megtartsa az elveszetteket. Hagyjuk-e Jézust? Hagyjuk-e, hogy bennünket, mint bűneinkben elveszetteket, megkereshessen, megtalálhasson, és az úton tovább vezetve az üdvösségre juttasson el. Hagyjuk-e Jézust, hogy ő cselekedjék az életünkben, amit ő jónak lát? Hagyjuk-e a környezetünkben, a családunkban? Hagyjuk-e a gyülekezetben? Hagyjuk-e a környezetünkben? Ez már a harmadik szempont lenne, hogy Jézus azt tegye, amit ő szeretne. Egy kicsit a hangsúlyok eltolódtak. Úgy gondoljuk, ha fizikálisan nincs itt Jézus, akkor ő nem akar semmit tenni, nincs itt. Kinek kell tennie valamit? Hát, akik itt vagyunk. És akkor jönnek azok a jó szándékú missziós lépések, amelyek persze szükségesek, de ha nem Jézus érdekében, nem azért, mert hagyni akarjuk közben Jézus cselekedni, mi csak alárendelt eszközei vagyunk neki, haszontalan szolgái vagyunk csak neki, hanem átvesszük a már mennyben lévő, de onnan bennünket támogatni akaró és bűnösöket megmenteni akaró Jézus Krisztusnak az akaratát, akkor nem hagyjuk őt. Majd mi jövünk. Emlékezzünk csak rá. Egyszer jöttek a görögök a templomba, és azt mondták a tanítványoknak, két tanítványnak, Fülepnek és Andrásnak, hogy Jézust szeretnénk látni. Mondhatták volna, ugyan már Jézust akarjátok látni, itt vagyunk mi. Hát annyit tudunk Jézusról, közvetlen tanítványai vagyunk, és nem hagyták volna őket Jézusig jutni. Nem hagyták volna őket, hogy oda menjenek a forráshoz, útjába állt volna ez a két tanítvány. És tudjuk, görögökről van szó, és tudjuk, hogy Fülep meg Andrásnak a neve, mind a két név görög név volt nyilván, ezért mentek hozzá a görögök, hozzájuk, mert úgy gondolták, hogy náluk van esély. De ők hagyták, hogy eljussanak ezek az emberek, sőt segítették őket, hogy eljussanak Jézusig. Hagyjuk-e, hogy Jézus bennünk munkálkodjék, hagyjuk-e, hogy ahelyett, hogy átvennénk az ő szerepét, ezzel a csúnya szóval mondom itt a Földön, akár az evangelizációban, a misszióban és bármiben, tudunk alázatosan besímulni az ő tervébe, de soha nem venni át az ő alanyi funkcióját bármilyen cselekedetében. És akkor érkezett Kajafás. Ott volt persze köztük, csak a felszólalásba. Egy bölcsvezető szokott ilyet csinálni. Hagyja egy kicsit, hogy hadd mondja el a nép, hogy mit gondol, megvárja, meghallgatja, nem elsőként szólal föl. Aztán, amikor mindenki elmondta a véleményét, akkor majd föláll a vezető, mert akkor már ezen információknak a birtokában fog autentikusan megszólalni. Figyeljük csak meg! Kajafás a tekintélyes főpap, akiről azt írja az evangélista, érdekes megfigyelni, hogy ebben az évben főpap volt. Ez számomra nagyon furcsa kitétel, azért, mert 18-tól 36-ig, tehát 18 éven keresztül Kajafás volt a főpap. Mi az, hogy abban az évben? Ha kicsit jobban utána nézünk, azt látjuk, hogy ebben az időben ugyan általában életfogytiglan szólt hivatalosan a főpapi tisztség, ugyanakkor azonban ebben az időszakban a rómaiakat képviselő helytartó olyan hatalommal rendelkezett, hogy ő nevezte ki a főpapot, ő állította le a főpapi funkciójában, vagyis mindenkinek az az egy éve volt, ami éppen most kezdődött el, reménységben, hogy talán évközben nem fogja leváltani a helytartó őt. Ez az egy év volt neki biztonságos. Figyeljük csak ezen a háttéren. Mit mond? Azt mondja a többieknek, miután meghallgatta őket, ti a világon semmit se tudtok. Azért egy ilyen tekintélyes testületnek ezt mondani, még a vezető részéről is furcsa egy kicsit. Ti semmit nem tudtok, más fordítás szerint semmit nem értetek. Végem a tudásnak a szava van itt a Bibliánk eredeti szövegében. Ti semmit sem tudtok. És akkor jön egy érdekes mondat. Azt mondja, hogy meg se gondoljátok, hogy nektek Az a jobb, ha egy ember hal meg, és nem az egész nép fog elveszni. Mit mondtak az előzőekben? Eljönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk ezt a helyet, templom, és ezt a népet. Vagyis elvész számunkra az egész nép. A főpap azt mondja, hogy nem így kell ezt csinálni. Nem kell ezt így kockáztatni. Egy ember, és tietek marad az egész nép. Két történelmi példát hadd említsek. Az egyik Sámuel második könyvének a 20. fejezetében van leírva, hogy Joáb, egy hadvezér, odaír a város alá, és már elindul, hogy az egész várost elpusztítsa. Akkor egy okos asszony elkezd beszélni vele. Furcsa, hogy szóba álltak, de hát ez történt. És azt mondja, végül is miért akarod ezt az egész várost elpusztítani? És a hadvezér azt mondja, hogy nekem egy emberrel van bajom. És akkor fölvetődik a kérdés, elpusztítsa az egész várost, vagy egy embert adjanak ki a városból, és megmenekül az egész város. Magyarul, hogy egy ember halljon meg, és megmaradjon az egész város népe, vagy nem adjuk ki az egy embert, és elpusztul az egész város. Na, itt az első gondolat, de volt ennél még furcsább is, mert pogányok is gondolkodtak így. Jónásnak a történetére hadd utaljak. Hogy is volt ott? Pogány hajósok azt mondták, hogy úgy néz ki, hogy itt most mindjárt el fogunk veszni. De amikor megtudták, hogy Jónás az, aki miatt ez a vihar rajtuk van, akkor úgy döntöttek, hogy jobb, ha egy ember hal meg, mint ha a hajó teljes legénysége odavész, és akkor Jónás azt mondta, ez a helyzet, fogjatok meg, dobjatok be a vízbe, és el fog csitulni a vihar. És most mit mond Kajafás? Ugyan ennek a logikája mentén azt mondja, és ezek a példák, ezek serkenthették arra, hogy egy ilyen jó tanáccsal előálljon, ti semmit nem tudtok. Nektek az a legjobb, ha egy ember fog meghalni, és nem az egész nép fog elveszni. És akkor mond János egy különleges mondatot. Azt mondja, hogy ebből látszik, hogy hogy értették, hogy ezt nem azért mondta, hogy gondolnánk, hanem mert ő volt abban az évben főpap, egy proféciát mondott. A jövendőlésnek a szava helyett a profétálni ige található a görög szövegben, vagyis hogy megprofétálta azt, hogy Jézus a Golgotán meg fog halni azért, hogy az egész nép, sőt, az Isten teremtményeinek az elszórt sokasága megmenekülhessen a kárhozattól az ő áldozata révén. Egy kétértelmű szöveg. Kétértelmű, inkább azt mondhatnám, hogy két jelentésű szöveg. Mit fognak ebből kiszűrni? Hogy fogják a két jelentés közül kiválasztani az, ami nekik az érdekük? Hát a mondat, az utolsó mondat eldönti. Akkor elhatározták, ettől kezdve elhatározták, hogy meg fogják ölni Jézust. Nem a golgotai áldozatra gondolnak, hogy majd megmeneküljön a bűnös világ az ő áldozata által, hanem arra gondoltak, hogy eltegyék az egy embert az útból, hogy megmaradjon nekik a rómaiak távolmaradása nyomán, a templom is az uralmuk alatt legyen továbbra is, és a nép is az ő fönnhatóságuk alatt legyen. Kettős értelem, és kiderül a szövegösszefüggésből, hogy melyiket gondolták. Milyen jó lett volna, ha ekkor a másikat gondolták volna a főtanácsnak a tagjai. Milyen jó lett volna, ha az lett volna a záró mondat, hogy akkor elhatározták, hogy ennek a mesiásnak elfogadják a kilétét, elfogadják a majdani áldozatát, és ezt nem nekik kell lincselés formájában, bármilyen módon, gyilkos módon megoldani, hanem hagyni, hogy a mennyei atya, aki Golgotára szánta az ő fiát, és nem a lincselésnek az áldozatává akarta tenni, mint oly gyakran kísérlet volt erre az Úr Jézus földön jártában, hogy ennek az Úr Jézusnak a sokak által benne hívőknek a körébe csatlakozva ők is ezt fogják tenni. Milyen jó lett volna, hogyha ekkor Izraelnek a főtanácsa, a Sanhedrin, a főbíróság, akkor Jézus mellé áll. Megtalálta volna a mennyei atya a módját, hogy a Golgota megtörténjék. De eme bűnöket elkerülhette volna Izrael főtanácsa. És talán sokkal több zsidó ember tért volna már akkor is hitre. Hálásak vagyunk azért, hogy voltak ilyenek. Az Úr Jézus maga egy zsidó családba érkezett meg. A tanítványai zsidó körből kerültek ki. Az első jeruzsálemi gyülekezet zsidó emberekből állt, és milyen nagyszerű volt, hogy így elindulhatott. Hát még ha a főtanács is odaállt volna. Robbanásszerűen indulhatott volna el az a világmisszió, amely így is elment az Úr Jézusnak az áldozata által, Isten kegyelméből az egész világra, de pont azok, akik ott akkor dönthettek, egy rossz döntést hoztak vele kapcsolatban. Mit tegyünk Jézussal? Hagyjuk inkább, hogy ő tegyen valamit velünk. Mi meg fogadjuk el az ő váltságművét, és fogadjuk el az ő bűnbocsánatát bűnbánó lélekkel, hogy eljuttasson bennünket az örök üdvösségre, a végső célunkra. Amen.